tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmad sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
A rovat támogatója a Takarékbank.
Van egy podcast, a Körforgásban című podcast, ők mezőgazdasági témákat boncolgatnak mostanában. Egyébként fenntartható fejlődéssel foglalkoznak, és hát most a mezőgazdaságban terítéken 10 részen keresztül járnak körbe különböző témákat Tomaj, Zsófi és Buri Évi ebben a podcastben. A fenntartható mezőgazdaság a talaj szerepén, a regeneratív gazdálkodáson át a környezettudatos táplálkozásig, és hát ebben a podcastben megszólaló szakértőkkel beszélgetünk mi is. Mai témánk ez az okostányér, meg üzzük szám, vagy felejtsük el az avokádót, nem tudom milyen munkacímeket lehetne falazni mellé. Egy a lényeg, a környezettudatos étkezésről lesz szó. Szakértőnk pedig Kistóth Bernadett, dietetikus, a fenntartható táplálkozás szakértője. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt!
Bevezetőként nekem az jut eszembe, hogy a magyarok étkezési szokásai, hogy is fogalmazzak finoman, egyáltalán nem túl egészségesek és nem túl
és
modernek.
Nem fenntarthatóak. És a hipermarket ilyenkor irányítja azt, hogy mi kerül az asztalra.
Nem, a pénztárca irányítja. És ilyenkor van-e értelme még a fenntarthatósággal is ostorozni az egybegyűlteket?
Hát igazából az a jó hír, hogy azzal, hogy ostorozzuk őket, hogy egészségesebben táplálkozzanak, gyakorlatilag fenntarthatóbban is táplálkoznak.
Mocsak.
Igen, abszolút nem fenntartható a táplálkozásuk, sem az egészség szempontjából, sem a környezet szempontjából. Azt tudni kell, hogy az európaiak közül is eléggé rossz helyen áll a magyarok táplálkozása sok szempontból. Zöldséggyümölcs fogyasztásunk elmarad messze az ajánlottól. Kutatások mutatják meg, hogy összvisz az ilyen 65%-a a magyaroknak az, aki napi szinten mondjuk tesz bármilyen zöldséget az asztalra vagy a tányérra. A maradékuk ki tudja, hogy 2 naponta, 3 naponta, hetente vagy még annyira sem. Ezen kívül a zsírfogyasztásunk nagyon-nagyon magas, európai átlagban is, ami magával húzza a szívérendszeri betegségeket, amik a főhalálokoknak számítanak ma Magyarországon. A rossz fogyasztásunk elmarad, ami szintén a zöldséggyümölcs fogyasztás alulfogyasztásából ered. Tehát nagyon-nagyon sok olyan paraméter van, amiben sajnos nem állunk jó helyen táplálkozás szempontból. És egyébként ennek az egyik oka az, hogy az állati eredetű termékeket túlfogyasztja a magyar, és nem csak mennyiségben, hanem minőségben sem a jó típusút választja. És itt ér össze gyakorlatilag az egészségesebb, a fenntarthatóbbal, hogyha több növényi eredetű kerülne az asztalra, kevesebb állati eredetű, azt már tudjuk, hogy a környezet szempontjából is kedvezőbb, és az egészség szempontjából is, például egy zsírfogyasztás szempontjából is kedvezőbb lenne. Tehát gyakorlatilag itt ér össze az, hogy az egészségesebb egyben fenntarthatóbb is, és két legyet üthetnénk egy csapásra, ha követnénk az egyszerű ajánlásokat, de gyakorlatilag azt látjuk az elmúlt évtizedek kutatásaiból, amik azért legalább 4-5 évente megismétlődnek, hogy a tendencia nem nagyon javul.
Okay, hát ez
szempontjából csak, az valahogy átment a köztudatba, hogy túl sok cukor az nem jó, de a többi szempontból sajnos nem látunk javulást.
Ez pénztárca függő jelentősen,
igen, pont ezt
nem?
Akartam én is felvetni, hogy lehet, hogy nincs pénzünk erre.
Az az igazság, hogy érdekes, de nem. Elég kevés kutatás van arról, ahol nézik a jövedelmet és azzal kapcsolatosan a táplálkozást. Gyerekek körében végeztek egy ilyet, a szülők jövedelem szintje, régiós bontás, a tanultság és ezzel kapcsolatosan a gyerekek táplálkozási szokása. És nagyon érdekes eredmény született olyan szempontból, hogy abszolút nem a jövedelem határozta meg azt, hogy milyen típusú élelmiszereket vásároltak a szülők a gyerekeknek, hanem a tanultság.
Aha.
Tehát egy tájékozottabb, az egészségre, az egészségtudatosságra nyitottabb szülő, ha nem is volt a jövedelem szintje, amit ő bevallott, olyan magas, mint egy másik csoportnak, mégis az egészségesebb élelmiszereket választotta. Tehát nem a jövedelemmel volt összefüggésben a táplálkozás. Uh-huh. Nyilván ez nem akkor született ez a kutatás, ez 2 éves, mint most, hogy ilyen iszonyatos élelmiszer áremelkedések vannak.
Tehát ennek lesz hatása egyébként? Hogy így megdrágult? Azért, mert hogy azok a termékek is megdrágultak, ami nem túl egészséges, de azok is, amik igen. Tehát, hogy a zöldség-gyümölcsárakat nézve az ember szörnyűködik, de közben látjuk, hogy a kenyérinfláció is például a legmagasabb volt Európában.
Pontosan. Egyébként én két ágat látok ebben. Az egyik az, hogy például ez a, hogyha már a kenyérnél járunk, akkor ez a kézműves kenyérnek az ára eddig ugye nagyon sokkal magasabb volt, mint egy hipermarketben kapható kenyérnek az ára, és ezek egy picit most kezdenek összeérni. Tehát látok ilyen szempontból egy olyan tendenciát, hogy az, ami eddig ilyen elérhetetlen vagy luxusnak számított, ezek a klasszikus nevek kézműves kategóriák, ezeknek az árához már közelít, ha nem éri be az olyan termék, ami mondjuk kevésbé rostús, vagy nem kovásszal készül, hanem élesztővel, hogyha maradunk a péksüteményeknél. Tehát van egy ilyen tendencia, ami talán elviheti az embereket afelé, hogy rájönnek, hogy egy gyakorlatilag ami tudatosabb választás, az már nem is annyival drágább.
De Bernadett, bocsánat, hogy ezen lovagolok, hogy én az elején így bennyögtem azt, hogy a hipermarket irányítja azt, hogy mi van az asztalon, mert ez is
ezt lehet kapni.
Egyrészt, másrészt, és pont az, hogy van egy bőségzavara, ami legalábbis annak tűnik. De amikor bemegy a vásárló, akkor olyan dolgokat látott, amit az év minden napjában megtalál. És nem idény zöldségek vagy idény gyümölcsök vannak, meg olyanok, amik itthon is megteremnek, és nincsen CO2 lábnyoma, vagy akkora nincsen, hanem gyakorlatilag ugyanaz a banán 0-24-ben egész évben.
Pontosan. Igen, ez egy nagyon nagy probléma. Ez a másik, amit látok, mint hát talán mondható pozitívumnak, hogyha az élelmiszer áremelkedésről beszélünk, hogy a nem idényszerű zöldségnek, gyümölcsöknek az ára azért most már tényleg sokszor az elérhetetlen vagy megfizethetetlen kategória lesz, és az lesz a normál árkategória, ami idény, mert abból van kínálat, annak az ára egy megengedhetőbb kategória. De igen, a fenntarthatóság szempontjából ez a lokalitás és az idényszerűség, ez gyakorlatilag elmossa az a változatos kínálat, hogy tényleg cukkinit egész évvel lehet kapni, meg málát, meg epret is.
Vannak divatos irányzatok, keto diéta, harcosok diétája, fehérje diéta, stb. Ezek mennyire fenntarthatók? Mert itt az avokádót Láncsa hegyre tűztük, hogy le az avokádóval, ez volt a munka címe a beszélgetésnek, ami mondjuk zöldségnek minősül, de hát ugye nem nagyon terem meg Magyarországon, és valahol én olvastam egy tanulmányt arról, hogy ez az egyik legfenntarthatatlanabb növény, mert hogy majdnem biztos, hogy szállítani kell egy csomót, és még a termesztése is meglehetősen zabálja az erőforrásokat.
Pontosan, és nagyon drága, és ha kiszedjük a magot, akkor látjuk, hogy mennyire kevés marad ebből a termékből. Nem, egyáltalán visszatérve ezekhez a nagyon szélsőséges diétákra, ezeknek mindig az a kudarcuk, hogy nem fenntarthatóak. Mert az ember nem tudja hosszú távon vinni őket. Sajnos nagyon fekete-fehéren gondolkodunk, szinte mindenben az életterületén, de a táplálkozásban ez abszolút kibukik, hogy ami nem egy drasztikus, nem egy azonnali változást ígér, az nem olyan divatos, azt nem szeretnénk követni. Ezt abszolút látjuk, főleg egyébként a fogyni vágyók körében, de azok körében is, akik egészségtudatosan szeretnének enni, és meglovagolnak egy ketót, egy paleót, egy bármi egyéb drasztikusat, aminek hosszú távon egyébként nagyon negatív hatásai lehetnek. Tehát abszolút arról beszélünk, hogy kis lépésekben kéne változtatni. Tehát jelenleg annyira rossz az átlag magyarnak a táplálkozása, hogyha már csak egy minimális változtatást teszünk, tehát mondjuk minden egyes étkezésre teszünk zöldséget a tányérra, ami jelenleg nincs ott. A köretünk felét kicseréljük valamilyen típusú zöldségköretre. Mondjuk nem minden étkezéshez eszünk húst, hanem felváltjuk növényi eredetű fehérje forrásokra. Hogyha ha egy kicsit több rostot mondjuk akár a gyümölcsből beviszünk, hogyha a cukros üdítőknek a mennyiségét csökkentjük, és mondjuk vízzel, vagy fele gyümölcslé, fele vízzel helyettesítjük. Tehát ilyen apró változtatásokról beszélek, hogyha ezeket beiktatnánk a mindennapi táplálkozásba, akkor már az egészségi mutatók és a környezeti mutatók is sokkal jobbak lennének. És ehhez nem kell egy ketót, egy paleót, és még bármi egyéb szélsőséges diétát követni, illetve mondjuk akár egy fogyókúra szempontjából is, ez a kisebb változtatás fenntartható. Mi minden egyes páciensnek azt javasoljuk, hogy nézzük meg azt, hogy az ő életében mi az a táplálkozás, ami belefér. Milyen olyan változtatásokat tud megtenni, amit azt mondja, hogy ő mindennapi szinten ezt tudja követni, neki ez nem egy elrugaszkodott, nagyon nagy erőbefektetést igénylő folyamat, mert ez az, amit ő éveken, évtizedeken keresztül folytatni fog, és lassacskán olyan szinten be tud építeni a mindennapjaiba, hogy ez már nem egy diéta lesz, hanem ez lesz a normál étrendje. Ez az, ami hosszú távon cél tud elérni, és nem az, hogy pár hónapig követek valamit, alig bírom ki, mindenem fáj, még a társasági rendezvényekből is kimaradok, mert én aztán nem ehetek semmit, amit ezt a többiek esznek, megunom, és pár hónap után abba hagyom, és gyakorlatilag ezzel negatívabb hatást értem el, mint ha nem csináltam volna semmit, mert ezeknek a diétáknak sajnos ez az eredménye.
Hol találunk kapaszkodót? Mi beszéltünk korábban az okostányérról itt a műsorban egy pár évvel ezelőtt, ez azóta van, működik, ez használható, frissül?
Abszolút, és frissült is környezettudatosság, fenntarthatóság szempontból. Az okostányérről azt kell tudni, hogyha magunk elé képzeljük, hogy gyakorlatilag ennek is a háromnegyede annak a mennyiségű élelmiszernek, amit egy nap megeszünk, növényi eredetű. A fele zöldséggyümölcsből áll össze, és a maradék az valamilyen gabonaféle, vagy mondhatom így, hogy köretféle, és ami a tányérban marad egy kicsit kisebb, mint egyharmad, az gyakorlatilag fehérje forrás, és ez frissült az elmúlt évben azzal, hogy nem csak az állati eredetű fehérjék kerültek be, hanem példákat látunk abban, hogy mik a növényi fehérje források, a babfélék, az olajos magvak, egyébként a gabonáknak is magas a fehérje forrásuk, tehát ez ilyen szempontból is frissült, és azért nagyon praktikus, mert nem várható el senkitől, hogy minden egyes étkezés előtt átgondolja, hogy most mennyi gabonám, mennyi húsom legyen, mennyi fehérjem legyen, hanem ha maga elé képzeli a tányérját, és azt mondja, hogy jó, akkor eszek valami főzelékfélét, az nagyjából zöldség, az a tányérok fele, valami kis feltétet eszek hozzá, vagy egy kis rizs, de mellé teszem a párolt zöldségemet, vagy a friss salátámat, és ahhoz eszek valami húsfélét, tojásfélét, halfélét, akkor így jobban maga elé tudja képzelni, hogy milyen egy ideális tányér. Úgyhogy ez abszolút használható, gyakorlatias és folyamatosan frissül, és szerintem a legjobb eszköz ahhoz, hogy valaki ilyen mindennapi szinten, anélkül, hogy belemenne a tudománybe, el tudjon igazodni, hogy melyik nap és melyik étkezésre mit javasol tennie.
Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos beszélgetés volt. Hát mi más kívánnánk, mint hogy erőt azoknak, akik ebbe belevágnak.
Hát meg inkább egy kis odafigyelést, mert igazából ez megoldható egy kis odafigyeléssel, ez derült ki szerintem Bernadett szavaiból.
Pontosan, igen, tehát hogy ez nem drasztikus változtatásokat igényel, mert az nem fenntartható. Tehát tényleg egy kis odafigyelést, hogy akkor most leveszem azt a kenyeret, ami rozsdúsabb, ami rozsos, ami korpás, hozzászoktatom a családot ahhoz, mert ez egyébként hozzászokás, csak ki kell próbálni. Én mindig a férjemet mondom példaként, aki szinte egyáltalán nem evett zöldséget, és neki mindig a mennyiség volt a fontos, hogy úgy jól lakja. És gyakorlatilag 3 év után ő követeli, hogy a tányérján ott legyen a rosták. Ilyen szinten be lehet építeni ezt a mindennapokba mindenkinek, aki ezt elkezdi és kitart, és folyamatosan hozzászoktatja magát.
Oké, köszönjük szépen. Jó tanácsot.
Jó munkát kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Kis Dót Bernadettel beszélgettünk, dietetikussal, a fenntartható táplálkozás szakértőjével.
A foglalkozás elérte célját, ezt abból az SMS-ből szűröm le, amely így hangzik, a sült krumpli zöldség.
Igen, így van. Egyébként, hogyha bővebben érdekli a kedves hallgatókat ez a téma, akkor a Körforgásban podcast ezzel foglalkozó epizódját hallgassák meg a szokásos streaming felületeken, megtalálhatók ők, vagy pedig a Facebookon bepötyögik, hogy Körforgásban podcast, és minden ott lesz.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyafjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
A rovat támogatója a Takarékbank.